Én nem találtam. Tud beszélni? Tudok, jaj, hol találták el? Jaj, a kezem, a jó, édes anyját! Megkönnyebbülten sóhajtottam fel, a vállán érte a lövés. Megpróbáltam bevonszolni a fatörzsek mögé. Müller kinyúlt, elkapta a lábát és berántotta a fedezékbe. Honnan lőttek? Fogalmam sincs róla. Levette a kalapját, rábökte egy száraz fenyőgaj végére, és mint az indián filmeken szokás, kidugta a fatörzs mögül. Nem moccant semmi. Még magasabbra emelte a kalapot, és megforgatta. Semmi. Csípőretett kézzel felemelkedett, és az erdő széle felé nézett. Az az érzésem, hogy onnan a golyó hatalmas darabot tépett ki egy fatörzséből, és Gellert kapva rajta közvetlenül a fejünk felett fütyült el a levegőben. Müller halálra vált arccal zuhant mellém. – Ez megőrült, mondta, ez kinyír bennünket! Visszahúzódtam a fa mögé, és úgy döntöttem, hogy először a sebesülttel törődöm. Belemarkoltam a hóba, és igyekeztem kitisztogatni a sebét. – Mit csináljunk, hé? Vacogta Müller, és visszarakta a kalapját a fejére. Lehet, hogy gaucsiék szórakoznak velünk? Waldvogel beterelte őket a menedékházba, emlékeztettem. Akkor nem lehet más? A sebesült legény nagyot sziszent, majd rémülten felült. A farkas! Rászorítottam a zsebkendőt a sebére. Elégedetten láttam, hogy lassan eláll a vérzése. Csúnya tépet sebe volt, de szerencsére nem ért csontot a golyó. Fel tud állni? Azt hiszem, igen. Be kell futnia a fák közé, oda, és mutattam, hogy hova. De hát miért? Kinyír, ha tegye, amit mondok. Ha jelt adok, fusson, ahogy tud, és próbálja meg nem piszkálgatni a sebét. Világos? Mélyen a szemembe nézett. Láttam a nézésén, hogy nem fogja megtenni, amit kérek tőle. Nyilván azt hitte, fel akarom áldozni a saját menekülésem érdekében. Kénytelen voltam legugolni mellé és röpke előadást tartani a lapuló ellenség átverésének néhány trükkjéről. Látta magát elesni, magyaráztam türelmesen. Csodálatos szívlövést produkált, azt hiszi, hogy maga meghalt, érti már? Nem én. Figyeljen, ember, a fickó azt hiszi, hogy csak ketten maradtunk. Maga berohan a fák közé, az egy. Müller maga után, az kettő. A harmadik, a halott pedig itt maradt fekve a hóban, érti? Tompa tekintettel vakargatta meg a fülét. Őszintén szólva, a halottra nem kell figyelnie. Maguk eltűnnek a fák között, én itt maradok, és ha egy mód van rá, elkapom a fickót. Benne van? A 20 méterre álló fenyősor felé nézett, és megcsóválta a fejét. Nagyon messzire vannak a fák. Sóhajtottam. Igaza van, valóban messze vannak. Hogy az ördögbe kívánhatnám tőle, hogy azután a sokk után, amit elszenvedett, ismét vásárra vigye a bőrét? Na persze, dünnyögtem, vegye úgy, hogy nem mondtam semmit. Azért megyek, mondta a pasas, csak aztán kapja el. Hát, ha muszáj, én is mehetek, morogta Müller, és szemére húzta a kalapját, de tudnia kell, hogy átkozottul nem szívesen. A hold világított, a spitzhorn csalfán ragyogott a fényben. Felnéztem az égre, hát ha egy kis felhődarabocska ott kószál valahol a hold körül. Csillagok milliárdjai ragyogtak a fejünk felett, a legközelebbi felhő valószínűleg a déli féltekén kóborolt. A legény vacogni kezdett, hallottam, ahogy összecsattannak a fogai. Éreztem, hogy hideg furakodik a ruhám alá, fagy csípi az arcom, és a kezem kezd megdermedni a stukker agyán. Még egyszer végig gondoltam mindent. Kétség kívül igencsak kockázatossá tette a helyzetet, hogy nem volt szabad lőnöm. Ha lövök, felfedem magam. Tud pisztollyal bánni? Vacogva bólintott. Kezébe nyomtam a stukkeromat, és levettem sértetlen válláról a fegyverét. Vesse magát a hóra, ha meghallja a fegyver dörrenést. Lőjön vissza, és azonnal húzza el onnan a csíkot. Ne próbáljon célozni, csak lőjön, akármerre. Indulhatok? Várjon egy pillanatra. Semmi nem mozdult, csak a fenyősor fáinak a csúcsa lengedezett a jéghideg szellőben, amely a spitzhorn oldalain lebucskázva ránk talált. A fenyő ágak halkan recsegtek, mintha mókus mászkált volna közöttük. Hogy hívják? Kérdeztem, hogy ezzel is késleltessem a pillanatot, amikor jelt kell adnom az akció megkezdésére. Nussbaumer, uram. Kész van, Nussbaumer? Kész, uram. Oké, induljon. A legény felpattant, és összegörnyedt testtartással futni kezdett a fasor felé. Fele úton járhatott, amikor felcsattant az első lövés. A golyó felverte mögötte a havat, a következő pedig valamelyik fa törzsét találta telibe. Nussbaumer megcsúszott, de láthatóan nem találattól, s alig ha nem ez volt a szerencséje, nagy ívben előre esve beszánkázott a fák közé. – Eltalálták? – suttogta Müller. – Nem hiszem, attól tartok. – Én következem? – Csak ha akar. – Akar a fene. Meglepve néztem rá, és letámasztottam a puskát a hóra. Az ördög vigye el, előbb is mondhatta volna, akkor neki nem kellett volna végigcsinálnia. Nyugi, ne kapja fel a vizet. Nem azt mondtam, hogy nem megyek, csak hogy nem akarok. Félni csak félhetek, nem? De, mondtam, félhet. Indulás! Nyögött egy óriásit, aztán nekivágott az útnak. Úgy látszott, már az első lövés eltalálta, megtántorodott és eltűnt a hóban. Szinte ugyanabban a másodpercben felugatott a revolverem. Nussbaumer lőtt a fasorral szemben emelkedő domboldal kövei közé. Kidugtam a fa mögül a fejem, és felmértem az irányt. Ha a szikla tömbök között rejtőzik, könnyen beláthatja az egész terepet, és pokolian nehéz lesz megközelítenem. Óvatosan felemelkedtem, és egy fatörshöz támasztottam a puskám. Lehúztam a csizmámat és műanyag síruhámat. Ahogy lekerültek rólam, a hideg belemart a testembe, mintha Szibériában lettem volna a Bajkál-tó környékén, azon az éjszakán, amikor megtámadott a medve, amelynek karmanyomait ma is az oldalamon viselem. Gyorsan kifordítottam a síruhát. Patyolat fehér volt, mint a frissen esett hó. Hasra feküdtem, mellém fektettem a puskám, és kúszni kezdtem vele a kőtömbök felé. Akkor lettem igazából nyugtalan, amikor elhagytam az utolsó magányos fa árnyékát is, és kiértem a hóval borított szabad térre. Ha észrevesz, Isten irgalmazzon nekem. Nussbaumer profiként viselkedett, időről időre beleeresztett egy golyót a levegőbe. A lövedékek a kőtömbök között verték fel a havat, válasz azonban nem érkezett rájuk. Az volt az érzésem, hogy a rejtőzködő takarékoskodik a golyóval. Óvatosan méterről méterre dolgoztam előre magam. A puska agya kegyetlenül nyomta a hasam. Összeszorítottam a fogam, és másztam előre, amilyen gyorsan csak tudtam. Nem töltött el különösebb lelkesedéssel a tudat, hogy olyan közel járhatok hozzá, ahonnan még egy nem különösebben jó céllövő is könnyedén lepuffanthat. Ismét eldördült a revolverem, és a golyó ott süvített el a fülem mellett. Körülbelül 15-20 óriási havas kőtöm feküdt egy jó hektáros területen elszórva. Lehetetlennek tűnt, hogy valamennyit át tudjam vizsgálni, ki kellett választanom a leggyanúsabbakat, és hátulról megkerülni őket. Elkúsztam az első, majd a második kőtöm mellett. Semmi. Elhagytam két kisebbet, amelyek mögül egészen rossz rálátás nyílt a fenyőfákra. Lekushattam a második mögött, és kidugtam a fejem. Megpróbáltam felmérni a tömbök helyzetét. Hármat találtam mindössze, amelyek mögül sakban lehetett tartani a fenyőfák környékét. Ha én lennék a merénylő, vajon melyik mögé rejtőztem volna el? Hasam alatt a puska agyával megindultam a hozzám közelebb eső kőtömb felé. Ekkor már nemigen mertem emelgetni a fejem, arcom leszorítottam a hóra, és még lélegzetet is csak nagyon óvatosan vettem. Minden elhibázott mozdulat a biztos halált jelenthette volna. Idegesített, hogy csikorog alattam a hó, pedig biztos voltam benne, hogy nem halhatja meg, még akkor sem, ha olyan füle van, mint a farkasnak. Megkerültem a kőtömböt. Nem volt mögötte senki. Elfojtottam a csalódás okozta lihegésemet, és elindultam a másik tömb felé. Jó 300 lábnyira volt emettől, furcsa alakja süvegét emelgető rénszarvas pásztorra emlékeztetett.